Úgy tűnik, hogy a fővárosi vezetéshez most ért ez a panasz áradat, amiért leginkább állítólag a 13. kerületi lakóknak egy részétől jött Újlipótváros környékéről, hogy éjszakánként az úgynevezett bulihajókból kiáramló emberek komoly problémákat okoznak, gondolom én főleg hétvégenként a pihenésben. Ennek a szabályozása önök szerint, hogy mondjuk éjszaka ilyen bulihajók ne köthessenek ki, ez méltányolandó vagy sem, vagy egyáltalán az új, fogalmazzunk úgy, hogy javaslatok, fővárosi rendezési javaslatokhoz önök hogy állnak?
Egyik oldalon én az Újlipótvárosban lakom, pont ott, ahol ezek az állítólagos panaszok vannak, és ez a buli hordák lepik el az Újlipótvárost, és éjszaka nem lehet szülük menni, ez én szerintem nem hogy túlzó, de ebben a formában nem is van. Tehát az egy természetes jelenség, hogy Budapest főváros az egy turisztikailag rendkívül mértékben látogatott helyszín, évről évre megkapjuk a legjobb Európa destináció díját a különféle ilyen választásokon, és hát azt is lehet tudni, hogy évente 5 millió turista érkezik Budapestre, és ennek 80%-a vesz részt valamilyen hajós programon. Tehát az évi 4 millió olyan vendéget jelent, akik föl fognak szállni valamelyik személyhajóra, és meg fogják innen csodálni Budapestre. Egyébként ez a fővárosnak ez komoly 100 milliós bevételt jelent, erősebb turisztikai időszakban akár milliárdos bevételt jelent, hiszen azok a vállalkozások, azok a cégek, akik ezeket az utazásokat végzik, ezek kikötődíjak, járulékok, egyéb adófornak formájában, ezeket be is fizetik a fővárosnak, és hát nyilván azok a turisták, akik itt vannak, azok itt költik el a pénzüket. A 13. kerület lakói sok mindent sérelmeztek az elmúlt évtizedekben, és egyébként ezeket az észrevételeket és ezeket a problémákat a hajós társadalom mindig érdemben igyekezett kezelni is, és mindig is azt gondoltuk, hogy ezekről beszélni kell. Hogyha megnézzük, hogy mik a legfontosabb kérdések, az egyik ugye az, hogy a parton mennyi ember jön meg megy, a másik az, hogy a hajók milyen módon szennyezik a levegőt, mennyire zajosak, illetve mindig felmerül a kérdés, hogy a szállodahajók azok hogyan viszonyulnak a városhoz. Most a jelenlegi szabályozási terv, tehát ez amit D-nek beszélünk, ez a Dunaparti építési szabályzat, ez lényegében ezek közül semmire nem válaszol. Tehát egyetlen egy megoldást nem hoz létre, pusztán egyetlen dolgot tesz, hogy kitiltja a hajókat, a személyhajókat a belvárosból. A 24 kikötő helyett 9-et terveznek, ennyit gondolnak megtartani, és ezeket a kikötőket is úgynevezett ki- és beszállító kikötőknek tekintik. Tehát azt mondják, hogy azok a hajók, amik ezt a 4 millió utast kiszolgálják, ezekben a megmaradó kikötőkben addig álljanak ott, amíg beszállnak, meg kiszállnak.
Ez forgalmilag lehetséges egyébként?
Ez gyakorlatilag lehetetlen. A hajózási szakemberek egyöntetlen azt mondják, és egyébként a part oldali utazás szervezés azt mondja, hogy kivitelezhetetlen. Tehát gondolja végig, hogy van 6-7-8-9 hajó, amik egymás mellett fognak a vizen rácsorogni, hogy várják egymást, hogy az előttük lévőről már kiszálljon az utas, meg beszálljon az utas. Aztán ott ezek meg valahogy kerülgetik egymást, majd valaki valahogy figyel a másikra. Elképzelésünk sincsen, hogy hogyan gondoltak, hogy ki fogja vezényelni ezeket a kikötőket. Ráadásul értjük azt, hogy a 13. kerületben relatív sok hajó van, de most egyszerűen annyi történik, hogy ezeket a hajókat más kerületekre terheli rá a Bécsen belül a főpolgármester úr és az ő tervezete, miközben máshol nincsenek kijelölve ilyen kikötők. A Dész előkészítő tanulmányban le is írják a tanulmány készítők, hogy ők sem tudnak olyan kikötőket, ahova egyébként ezek a hajók jelenleg kiköthetnek. Tehát azokat a kikötőket, vagy azokat a területeket, amiket javasolnak, azokat, amit lelátogattuk, fel is vettük, ezeket megnéztük, hogy milyen állapotban vannak. Itt nincsen olyan infrastruktúra, ami ezeket a hajókat ki tudnák szolgálni. Nincsen áramfelvételi lehetőség, nincsen vízfelvételi lehetőség, nem tudnak megállni a buszok. Már megfordulni se tudnak, tehát ez egy ilyen dedend, egy ilyen zsákutca. Gyakorlatilag ez egy olyan tervezet, ami semmilyen problémát nem oldott. És akkor hozzáteszem a még egy gond, hogy ha ezek a hajók, amiket a külső kikötőkbe kievrúdal a főváros, ezek a hajók üres járadon fognak föl alá menni a városban. Hiszen kirakta az utasát, mondjuk éppen nem vesz fel utast, akkor ki kell menni a belvárosból a külső kikötőbe, majd valamivel később ugye vissza fog jönni, azért, hogy felvegye az újabb utasokat. Magyarán két fölösleges kört tett ez a hajó, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyre szennyezőbb és egyre zajosabb lesz a hajóforgalom, különösen ezen a szakasz. Ez mondjuk az egyik probléma. A másik probléma, hogy azok a kikötők, amik jelenleg nem léteznek, azokat, ha most létre kellene hozni, akkor ezek 100 milliós tételek, tehát ezeket a kikötőket valakinek föl kell építenie. A hajós cégeknek nincsen erre pénze, hogy ilyen kikötőket telepítsenek. Egyetlen egy kikötőnek az áthelyezése is milliós tétel, egy teljesen új kikötő pedig 10 milliós tétel. Na most gyakorlatilag nincsen szó arról, hogy ki az, aki fedezi ennek a költségét. Ami azt olvassuk ki, hogy akkor ezek szerint ezt nyilván azok a kerületek, vagy a főváros fogja finanszírozni, ahol a kikötők lesznek, vagy hogyha a fővárosnak erre van pénze, milyen a főváros fogja ezt a fejlesztést végrehajtani. És van még egy gond, a 24 kikötőből ugye 9 maradhat meg a személyhajóknak, de közben a szállodahajókat pedig beterelni a DÉSZ a Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszra. Itt tervek szerint 6 szállodahajó állomásozna, ami azért egy jó kérdés, mert hogy ugye eddig azt hallottuk a 13. kerületi lakosoktól, hogy zajosak a hajók. Na most ezek a nagy szállodahajók, ezek jelenleg parton nem tudnak áramot felvenni a Margit híd és az Árpád híd közötti szakaszon. Tehát éjjel-nappal működő dízel áramfejlesztő generátorokkal fognak ott állni az Újlipótváros alatt. Ezt, ha komolyan veszük a DÉSZ-nek a rendelkezését, azt jelenti, hogy létrehozza azt a problémát, ami ellen elvileg létrejött. Úgyhogy azt látjuk, hogy nem egy komplex átfogó terv készült, hanem egy ilyen látványos megoldást próbáltak létrehozni egy egyébként létező problémára, arra, hogy szabályozzuk jól a hajózást Budapesten.
Ezt képest mi az önök javaslata, tehát hogy ha nem így, mert ugye számos problémát felsorolta a változtatási tervvel kapcsolatban, akkor azért javaslattal, vagy ennek a rendelettervezetnek a módosításával megkerestük a fővárost?
Egész konkrétan évek óta tárgyalunk a kerülettel, a 13. kerülettel, ugye a hajózási szervezetek is, és a cégek is évek óta keresik azokra a problémákra a megoldásokat, amik menet közben felmerülnek. Ugye az a probléma, hogy nagyon sok a hajók, vagy káros anyagok bocsátanak ki a levegőbe, nem egy mai történet, régóta beszélgetünk erről. Ehhez például számos mérést végeztünk. Például a levegőmunkacsoporttal közösen légszennyezettségi adatokat vizsgáltunk, vagy volt számtalan zajmérés a parton. És azt kell mondjam, hogy ezeknek a méréseknek az eredményei alapján nem valós az a probléma, hogy a személyhajók bocsátanák ki a zajt, illetve a káros anyagot. Itt a legnagyobb gondunk az a jelenlegi állapottal, hogy Budapestnek nem kevesebb kikötőre lenne szüksége, hanem többre. Egyszerűen azért, mert jól látszik, hogy a fővárosi turizmusnak egy alappillére a hajózás, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a fürdők, vagy a konferencia turizmus, és arra lenne szükség, hogy hosszú távon tudjanak gondolkodni a hajócégek a kikötőkben. Jelenleg az egyik akadály, ami miatt a hajós cégek nem tudnak jelentős pénzt befektetni a kikötőknek a felújításába, az az, hogy egyetlen egy évre kapják meg a parthasználat engedélyt. Ez magyarra fordítva körülbelül azt jelenti, hogy egy évig bérelhetik a kikötőt. Magyarán nem tudnak egy jelentős beruházást végrehajtani, hogy még szebb legyen, még jobb legyen, cseréljék az ottani eszközöket, mert hogy egész egyszerűen egy év alatt ezt nem lehet megtermelni. Tehát a mi javaslatunk az, hogy gondolkodjunk komplexen a budapesti hajózásról, ne csak a part felől, mert hogy egyébként a tervezetet készítők leírják, hogy ők a víz felől nem vizsgálták ezt a kérdést, ők pusztán a part felől vizsgálták, hanem mind a két irányból vizsgáljuk, és nézzük azt meg, hogy hogyan lehet több kikötőt létrehozni, amikben megfelelő infrastruktúra van a hajóknak, és nyilván egyetértünk azzal, hogy az olyan típusú programok, ahol sok ember fordul meg, ahol esetleg nem éjjel vannak egyébként a programoknak, hanem inkább a késő esti órákban, ilyen típusú programok vannak, azokat egy megfelelő szabályzással úgy igazítsuk meg, hogy az alakóknak a nyugalmát ne zavarja. Ezzel mi tökéletesen egyetértünk. De ennek nem az a sorrendje, hogy a hajósokból ellenséget kiáltok, és kitétom a hajókat a városból, mert egyszerűen azok az önkormányzatok, ahova ezeket a hajókat most kitolja, azok fognak szembesülni holnap után ugyanezekkel a problémákkal.
Ez a szabályozás egyébként, ennek már van határideje, hogy életbe lépne, vagy pontosan ezért, mert számítottak rá, hogy vita lesz belőle, még nincs terv, hogy életbe léptetik?
Jelenleg egy januári határidő van, de az a turizmus nem így működik. Tehát azok a utazás szervezők, akikkel mi együtt dolgozunk, azok mind elmondják, hogy egy-két évre előre tervezik meg az utazás szervezők, a beutaztatók az útjaikat, szerződések vannak. A szállodahajóknak hosszú távra előre megtervezett programjaik van. Valójában ez a folyamat, ez egy 2-3 éves folyamat, mire ez a szabályozás valós megoldásokkal létre tud jönni. Igazság szerint teljesen mindegy is, hogy holnaptól akarják bevezetni, vagy jövő januártól, mind a két időpont teljesen alkalmatlan arra, hogy ezek valósan megoldást hozzanak bárkinek. Ezzel együtt ugye azért volt számunkra meglepő ez a fordulat, mert évek óta igyekszünk a fővárosi turisztikai kerekasztal keretében, meg más fórumokon képviselni azt, hogy hogyan lehetne változtatni a hajózáson és a parthasználaton. Ezt a tervezetet lényegében februárban derültékből a villámcsapásként kaptuk meg, és a körülbelül 1000 oldalas tervezetet 2 hét alatt kellett véleményezni. Nyilván ez komolytalan. Ennek ellenére a javaslatainkat letettük, és a főváros úgy tekintett ezekre, mint ezek nem létezik. Azt gondoljuk, hogy a budapesti hajózás az nem véletlenül egy ilyen égköve a magyarországi turizmusnak. Megérdemelni azt, hogy erről érdemben beszélgessünk, és ne legyen egy ilyen kampánynak az áldozata, mert egy picit úgy érezzük, hogy most ez egy kampányfogás lesz, és nem megoldani akar problémát, hanem pusztán mondjuk úgy, hogy szimpátiákra akar kelteni bizonyos embereknek. Alapvetően a hajósok partnerek abban, hogy találjuk ki, hogy hogyan fog jobban működni a part, és abszolút nyitottak vagyunk a közös gondolkodásra. Éppen ezért meg is szeretnénk indítani főpolgármesterről, hogy gondolkodjunk együtt. Van-e valódi városfejlesztési koncepció erre a hajós kikötő problémára, ami túlmutat a hajók belvárosból történő kitiltásán, illetve egyébként vannak-e átfogó fejlesztési tervek a Dunapart rekreációs átalakítására, ami majd együtt jár a Pesti alsó rapart autós forgalmának a lezárásával, hogy tovább csökkenjen a légszennyezés. Tehát nyilván nem csak főpolgármesterről fog szavazni majd ebben a kérdésben, hanem a fővárosi képviselők is. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ők tudják-e, hogy a belvárosból kitiltani kívánt hajókat, amely más kerületet fogják befogadni, mert kénytelenek lesznek rá, illetve hogy készek-e olyan forrásokat biztosítani, amikkel egyébként ez a helyzet kezelhető. Mi erről szeretnénk tárgyalni, azt kérjük, hogy az április 24-i szavazás előtt tegyük ezt meg. Április 20-án egyébként tervezünk egy hajós demonstrációt, egy kirajzással egybekötve, van kedvük, kérem, hogy tartsanak velünk, és beszéljünk ezekről a problémákról.
Az elmúlt percben a Magyar Hajózási Országos Szövetség szóvivőjét Tóth Mihályt hallották. Kerestük egyébként az üggyel kapcsolatban a fővárosi önkormányzatot is. Adásunkig nem kívántak reagálni a hajósok felvetéseire a tervezett új szabályozás problémáival kapcsolatban.
Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
Tovább száguld az aranypiac, újabb és újabb történelmi csúcsok dőlnek. Itt van velünk a telefonvonalban Schmidt Kálmán, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
A legtöbb helyen azt lehet olvasni, hogy a mostani piaci ralli hátterében a jegybankok állnak elsősorban, hiszen előszeretettel vásárolnak aranyat tartalékképzés céljából, és a kamatcsökkentési várakozások is hajtják felfelé az árfolyamot. Hogyha ezeket a fő okokat megnézzük, akkor még a piaci ralli bőven tovább tarthat, nem?
Hát igen, nagyon így néz ki, és valóban az okok azok, hát ezek körülbelül, amit ön is mondott, még szokás hozzávenni a geopolitikai feszültségeket a világban, amik folyamatosan magasan tartják az arany iránti érdeklődést, az inflációt, az elszálló államadósságokat, és így tovább. De hát a legfőképpen a monetáris szigor időszakának közelgő vége, azaz a magas kamatszint várható csökkenése az, ami az elemzők szerint hajtja felfele az arany árfolyamát. Ebben a pillanatban 2356 dollárt kell fizetni egy uncia aranyért a New Yorki tőzsdei kereskedésben, ez forintban és gramban kifejezve 27.300 forintnak felel meg, és valóban napról napra egyre feljebb kerül az árfolyam, minden nap megdőlnek a korábbi történelmi csúcsok. Ugyanakkor egyes elemzők úgy is fogalmaznak, hogy egy misztikus, egy rejtélyes aranyár drágulásnak vagyunk a szemtanúi, mert igazából ezek a imént felsorolt érvek közül egyik sem új, mindegyik jelen van már hónapok óta, fél éve, vagy még régebb óta, és nincs igazán új kiváltó ok, vagy igazán új elmérgesedő válsághelyzet, ami ennyire hajthatná felfele az arany árfolyamát, illetve hát magyarázatot adna erre a hirtelen jött drágulásra. Kicsit zavarba ejtő, hogy az elemzők széttárják a kezüket, vállukat vonogatják, ha kérdezi valaki, hogy mitől drágul most hirtelen ennyire az arany, és talán még zavarba ejtőbb, hogy miután nem igazán látjuk a kiváltó okot, ezért arra sincs igazán válasz, hogy meddig tarthat még a drágulás. Van, aki technikai alapon próbálja megközelíteni ezt a kérdést, léteznek különféle prognózis modellek. Hát most miután már meghaladtuk a $2,300-$2,350 is, ami hát ugye egy olyan reális előrejelzésnek, becslésnek tűnt az idei évre, most már a következő árfolyam célok $2,500 környékére tehetők, tehát ez durván még további 5-6%-os potenciált jelenthet felfelé.
Tehát most nagyjából elemzőként azt lehet várni, hogy $2,500-nál történhet meg esetleg egy olyan, vagy indulhat be egy olyan eladási hullám, ami lefelé korrekciót eredményezhet? Ez a várakozás, aztán igen, nyilván majd meglátjuk a valóságot.
Igen, így van, tehát én azt gondolom, hogy ez a következő árfolyam cél, $2,500, és akkor ott azért azt gondolom, hogy számítani lehet arra, hogy még fokozottabban megjelennek az eladók, akik a eddigi nyereségüket realizálni fogják, és egyre inkább elfogynak természetesen a vevők, a vevői oldalról elbillen a kereslet-kínálat aránya a kínálat felé, túl kínálat.
Megszakadtunk, azt hiszem, Schmidt Kálmánnal. Halló, halló! Megszakadta.
Én itt vagyok, én hallom.
Itt van, bocsánat, akkor valami igen, technikai gond lehetett. Most már én is hallom önt. Szóval, hogy a $2,500-nál borulhat igen, fel a vevők eladók aránya.
Igen, és akkor kezdetét veheti egy korrekció, igen.
Említette, hogy gyakorlatilag tényleg nincs új a nap alatt azt illetően, hogy velünk vannak a gazdasági problémák, az elszálló államadósságok, a kamatcsökkentésekkel kapcsolatos várakozások már egy jó ideje, és hát ugye a geopolitikai feszültségek tekintetében sincs nagy változás sem az orosz-ukrán háborút, sem a közel-keleti helyzetet illetően, ám de ez utóbbiban azért egyre több újságcikket lehet olvasni Irán és Izrael közötti konfliktus esetleges kirobbanásáról. Hogyha ezt elképzeljük, akkor annak milyen hatása lehetne ön szerint az aranypiacára?
Azt gondolom, hogy drámai hatása lenne, hogyha ez bekövetkezne. Múlt héten volt egy izraeli légicsapás a Damaszkusz iráni nagykövetség ellen, ahol hát, többen meghaltak, magasrangú katonai vezető is meghalt, iráni diplomaták, és Irán ezt egészen biztos nem fogja megtorlás nélkül hagyni. Szürreálisnak tűnik ebben a pillanatban egy további elmérgesedés a közel-keleten, mert úgy tűnik, hogy senkinek nem lehet az érdeke, de hasonlót gondoltunk az orosz-ukrán helyzetről is 2 évvel ezelőtt, és aztán mégis eldördültek a fegyverek, úgyhogy abszolút benne van a pakliban, hogy irracionális irányba ezt találódik a helyzet a közel-keleten, és hát látszik, hogy a Hamas támadása tavaly októberben, egy 1 fél évvel ezelőtt mit váltott ki az aranynál, akkor indult el $1,800 az arany árfolyam emelkedése, és azóta töretlenül tart ez az emelkedés, tehát egy újabb közel-keleti konfliktus góc, az azt gondolom, hogy nagyon erős további aranyátrágulást eredményezne, akkor a $2,500 is bőven elfelejthetjük, irány a $3,000 per uncia.
Köszönöm szépen a bejelentkezést, Schmidt Kálmánt hallották az elmúlt percekben, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk itt a Trend FM-en, maradjanak velünk!
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.